Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból, az Ő tette Szent Palástját Válla Imra című műsorunkban. Egy újabb kedves papbácsi van mellettem, és előre is köszönöm neki, hogy elfogadta ezt a meghívást, és nyitott, hogy erről beszéljünk, ugyanis a hivatások sorozata folytatódik, és akit köszönhetek itt a Nagyváradi stúdióban, az főtisztelendő Pálos István atya, aki a nagyváradi szőlősi plébánia templomnak a plébánosa. Szeretettel köszöntelek, kedves atya!
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és Tibor atyát is.
Kedves atya, hogy hallottad, hát ez egy sorozat, és a papi hivatásokról indult el ez a sorozat, és pedig azért, hogy hát ha valamelyik fiatal meghallja a tanúságtételt, és kedvet kap arra, és engedelmeskedni fog Istennek a hívó szavára, és belőle is ilyen ügyes papbácsi lesz, mint belőled. Akkor neki is kezdenénk, és menjünk vissza egy picit a gyerekkorra. Hogyan emlékszel te vissza arra az időszakra, és gyerekkorodban már megfogalmazódott benned, hogy pap akarsz lenni, vagy az már fiatalkorban csak akkor fogalmazódott meg benned? Tehát a gyerekkori élményeidről, magadról.
Ez a hivatás már nagyon régen indult. Emlékszem én is, de a felnőttek is körülöttem sokat emlegették, hogy egész kicsi, 3 éves koromban, ugye mindig kérdezgetik a gyereket, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És én azt a megdöbbentő választottam, hogy pap leszek. Hát ez a 40-es évek végén, 50-es évek elején azért nem volt egy szokványos kijelentés. Aztán majd később egy lelki gyakorlaton hallottam a moderátortól, hogy akinek a Jóisten hivatást adott, az már 3 éves korában tudja. Én akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent, aztán majd teltek, múltak az idők, elsáldozás, minisztrálás itt a Várad-Velencei templomban, mert oda ott születtem, oda valósi vagyok, és mikor elértem a 7. osztályt, akkor papbácsinál jelentkeztem, Fedorek László volt akkor a plébános, és mondtam, hogy intézkedjen, mert én pap szeretnék lenni. Az atya megdöbbent, mert addig erről szó nem volt, és megkérdezte, hogy anyám tudja-e. Hát mondtam, hogy hát miközben ez a mi ügyünk, nem? Hát anyám tudja. Na nem úgy van, fiam, küld csak el édesanyádat, aztán majd megbeszéljük. Hazamentem, szóltam a mamának, hogy hívott a plébános úr. Rémülten nézett rám, hogy mit csináltál már megint. Tehát ez a kategória voltam, csintalan kölyök. Na aztán elment, és akkor hát eléggé hosszadalmas volt. Először valahogy nem akartak indítani a kis szemináriumban egy váradit sem, mert akkor elég sokan hazajöttek. Ott hagyták kántoriskola után, ott hagyták néhányan teológia közben, tehát már visszajöttek a teológiáról 1-2 év után, és azt mondta az akkori egyházi vezetés, vagyunk elegen, nincs szükségünk újabbakra. Aztán ez majd később megváltozott, főleg az orsói talpácák jártak közben, hogy a kis kolozsvári Pisti, aki az ő védencük volt, jusson el Gyulafehérvárra. Na mire végre beleegyezett a főpásztor, akkor azt mondta, hogy de van még egy velencei kisfiú is. Hát majdnem úgy kerültem be, mint Pilátus a krédóba. És hát na, viszontagságos volt az elmúlt 10 év, mert úgy is szoktam mondani, hogy 10 év várfogság volt, a kis szeminárium 4 év és 6 év teológia.
Hát mielőtt még a kis szemináriumra és a teológia mélységeibe belemennénk, maradjunk még meg akkor a 14 éves korig, mert akkor kerültél akkor a kis szemináriumba. Volt-e meghatározó személy az életedben, 14 éves korig, akikre felnéztél úgy, mint egy ideál, hogy olyan szerettél volna lenni, mint ők, vagy akik befolyásoltak, hogy te pap legyél a döntésben?
Igen, a 2 káplánra emlékszem. Az egyik Herman István volt, már ő sincs közöttünk. Ő volt az, aki felkészített az első áldozásra, és aki hát úgy beszélgetett velem, mint jövendőbeli pályatársal. Tehát úgy felvetette távolról a kérdést, hogy nem volna kedvem közelebb kerülni az oltárhoz, mint ott lent a lépcsőn, ahol a minisztráns térdel. Aztán később majd a Matos prelátus úr került oda segédlelkésznek, és ő pedig minden mise után, tehát a hétköznap is jártunk minisztrálni, akkor mindig szánt ránk 20 percet, fél órát, amikor hát elmondta a saját élményeit, meg hogy, tehát buzdított arra, hogy milyen jó Istent szolgálni, és a lelkeket szolgálni. És ilyen kis történetekkel, kis emlékekkel úgy nagyon felhangolt minket erre. Aztán, tehát ehhez a két személyhez kötődik, akikre úgy visszaemlékszem is, akik tényleg élményszerűen foglalkoztak velünk.
Hát tulajdonképpen akkor azt áruljuk el, hogy mikor születtél, és hol?
Hát 1947. január 2-án születtem, legalábbis a hivatalos iratokban így szerepel, de azt mondták a testvéreim, hogy én már a szilveszterkor nagyon hangoskodtam. Aztán majd apám mondta, hogy később iratott be, azzal a megfontolással, hogy majd később visznek katonának egy évvel az életiróniájához, hogy nem kellett, hogy katonának menjek.
Igen, hát akkor a szüleidről, hogyha picit pár szót szólnál, meg a testvéreidről.
Tulajdonképpen fél testvéreim vannak. A édesanyám második házasságából születtem. Az első férje meghalt, és akkor ismerkedtek majd össze apámmal. Neki is volt már egy lánya az előbbi házasságából. Anyámnak meg volt 3 gyereke. Úgyhogy a Karinti-szindróma nálunk is előfordult, hogy drágám, csináljon valamit, mert a maga gyerekei meg az én gyerekem verik a mi gyerekünket. Apám nem sokáig ért, belekerült egy ilyen politikai csoportba a 40-es évek végén, akiket 1950-ben letartóztattak. Akkor 3 évi börtön után Szamosújvár, Dunacsatorna, ilyen jobb helyeken volt. Ezek a sülyeztők, ahonnan nem igen szoktak hazajönni az emberek, vagy ha haza is jönnek, nem túl sokáig viszik. 50-ben szabadult, akkor halt meg Sztálin, és akkor akik nem fő korifeusok voltak, azok kaptak amnestiát. Akkor még élt 6 évet, és aztán 12 évesen fél árva maradtam. Azért voltam én olyan önálló, hogy egyből a plébánosra tárgyaltam, nem otthon. Mit is akarnék én?
Na rendben, akkor most visszatérhetünk a 14 év fölötti korra. Tehát akkor elkerültél Gyulafehérvárra a kis szemináriumba. Milyen élményekkel, vagy milyen érzésekkel gondolsz vissza az ottani élményekre?
Hát én még emlékszem egy olyan régi slágerre, hogy csak a szépre emlékezem. Többnyire ez így van nálunk is. Persze nagy élmény volt az a kommunista rendszerben eltöltött iskolai évekhez képest, hogy ott imádsággal kezdtük az órákat, meg paptanárok is tanítottak, és volt egy rendszabály, egy fegyelem, tehát úgy összefogottabbnak érezte magát az ember. Aztán később majd rájöttünk, hogy ott se szentek az emberek, és vannak hát kihágások, vannak kisebb-nagyobb konfliktusok, de ez úgy különösebben nem zavart. Még visszatérnék arra, most így hirtelen eszembe jutott a testvéreim kapcsán, hogy hát a nagyobb, illetve a kisebbik bátyám az ilyen üzemi alapszervtitkár volt, tehát pártitkár, és mondta, hogy figyelj ide, tudod, hogy én nem vagyok egyházellenes, de ha meggondolod, az egyházat üldözik, a papokat bezárják, az egyház javait elveszik. Hát miből akarsz megérni? Ez nem egy perspektíva. Ha akarsz tovább tanulni, akkor legyél orvos, ügyvéd, pap, tanár, pilóta, sok mindent felsorolt, de ez nem fog jó lenni, meglátod. És akkor hát ugye ő, mivel 21 évvel idősebb volt, mint én, felnőtt ember, gondoltam, tudja, mit beszél, és átgondoltam, hogy melyik is lenne jó a felsoroltak közül. És aztán megint csak oda jutottam, hogy én mégiscsak pap leszek. Éreztem, hogy nem tudok szabadulni ettől a gondolattól. Aztán majd később a tanulmányaim idején világosodott meg, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy. Tehát ez, én úgy érzem, bár egy öreg papbácsi fiatalkoromban azt mondta, hogy nem tudhatjuk biztosan van-e hivatásunk, de ha már ide kerültünk, úgy viselkedjünk, mintha lenne. Hát ezt én nem osztom. Én hiszem azt, hogy tényleg az Úristen kiszemel embereket a lelkek szolgálatára, ugye Krisztusért és a lelkekért vállaljuk is. Hát a végén aztán mégiscsak ide jutottam. Az elmúlt 10 évben, hát volt minden, voltak pozitív nagy lelki élmények is, voltak ilyen diákcsíntevésekből eredő félreértések, aminek következtében fölmerült a kérdés, hogy odavaló vagyok-e. Tehát mindig akadtak olyan pedagógusok, ott olyan tanárok, paptanárok is, akik hát megkérdezték, hogy nem akarnám inkább mégis elmenni innen. Aztán majd Matos atyától hallottam, hogy ha minden simán megy, az nem jó. Kell, hogy legyenek buktatók, kell, hogy jöjjön az ördög és tegye a küllő közé a botot, hogy ne guruljon simán minden, mert akkor biztos, hogy az Isten művéről van szó, azért akarja megakadályozni. Hát akkor úgy nem is nagyon szomorkodtam. Egyébként sem vagyok ilyen típus, tehát eléggé hamar átbillenek a komolyságból a vidámságba, és ez sokszor átsegített kríziseken is, hogy nem kell azért olyan forrón enni a kását.
Hát ezt örülök, hogy ezt hallom, mert eszembe jutok hirtelen nekem is a régi diák csinytevések. Igen, hát akkor megvolt az érettségi, és akkor utána kerültél a teológiára. Mesélnél erről a teológiai évekről, 6 év volt akkor?
Hát az első élmény bennem maradt, ugye a felvételi a teológiára. Először azt mondták, hogy nem kell szavalni, aztán végül mégis azt mondták, hogy mégiscsak kell szavalni, és én nem készültem, és gondolkodtam, hogy mit kellene mondjak, és hát eszembe jutott az utolsó magyar vers, amit tanultunk, a hamis tanú. És én elkezdtem, hogy állj elő, vén Márkus, vedd le a süveget, hadd süss a napfény galambősz fejedet is. Nem értettem a derültséget. Hát ugye Márton püspök úr és a tanár úr magukra, illetve hát a püspök úrra vonatkoztatták, amit mondtam, vén Márkus, és a püspök úr is elmosolyodott, és az első szakasz után azt mondta, köszönöm, elég lesz. Úgyhogy ez volt a igen, még aztán volt neki 2 kis kutyája, ilyen tacskók, és azok ott a kertben, a pavilon előtt ültögéltünk, és hát énekelni is kellett. Hát a kutyák voltak a legjobb kritikusok. Ezek a kutyák a legjobb kritikusok voltak, ugyanis nem viselik el a hamis hangokat. És amikor olyan osztálytársaim kezdtek énekelni, akiknek nem volt zenei hallásuk, a kutyák elibükültek és vonítottak ránézve. Ilyenkor mindig derültség volt a tanári karban is, meg közöttünk is, és akkor ugye leintették, hogy ez elég volt, tisztában vagyunk a képességekkel. Aztán hát az első évek ugye sportélet is volt már, kis szeminarista koromban is kapus voltam a szemináriumi válogatottban, és utána ez tovább ment. Viszont akik fölöttem jártak, azok ismerték a félelmeimet, hogy nem szerettem, ha testközelbe kerültem a csatárokkal, mert féltem tőlük, mind nagyobbak, ilyen testesek voltak, és ezért kértem mindig, hogy ne engedjétek őket az ötösön belülre. Na, akik felkerültek, azok ezt tudták, csak addigra én ezt már kinőttem. És nagyon jó pofa, humoros jelenetek alakultak ki a pályán. A tanulmányok, hát ez nekem elég nehezen ment, úgy értem, hogy nem tanítottak meg tanulni. Annak idején csak egyszerűen feladták, egy-két meg visszakérték. És túl sok egyéni eskedést nem engedtek, tehát kellett ragaszkodni a leírt jegyzethez, a leadott órához, és nem lehetett nagyon szabadon fogalmazni, nem tudom miért. Lehet, hogy ez a későbbiekben megteremt a gyümölcsét, hogy az ember pontosabban fogalmazott, akkor nem értette. Na, hát, aztán volt egy olyan piarista tanárunk, aki kategorizált. Én beestem a 8-as kategóriába, akár mit csináltam annál tovább, nem jutottam. Emlékszem, megint Karinti jut eszembe, hogy röhög az osztály. Magyart tanított meg latint. És emlékszem, hogy a latin dolgozat javításakor azt mondta, hogy hát ez a dolgozat sokkal jobb, mint az osztálytársadé, aki 9-est kapott, de te csak 8-ast kapsz, hogy tudjad, a latin nyelv komoly munkát igényel. És ez mindig derültséget okozott. Aztán emlékszem még egy feleletre, egy magyar író volt feladva, életrajzról beszéltem, akkor a műveiről, műelemzés, egy vers elszavalása, akkor azt mondta, hogy nagyon szépen felkészültél, minden nagyon jó, de csak 8-as kapsz, mert fátyolos a hangod. És ilyenkor az osztály mindig derültségben volt, úgyhogy hát hozzájárultam az, hogy ne savanyodjunk meg az elmúlt 4 év alatt. Aztán hát volt egy olyan is, hogy mindenkinek elkészítettem ezeket a természetrajzi illusztrációkat, amit a tanár kért, csak a magamét nem csináltam meg. És ezért nagyon megharagudott rám a tanár úr, hogy én ilyen. Nem tudta, hogy én ezt már 4-szer másoknak megcsináltam az egész évi anyagot, de hát ez nem kimentő körülmény. Ezért aztán nagyon orrolt rám, úgyhogy még a maga viseletemet is egyel csökkentette 9-esre. Na most ugye ezzel mentem volna a teológiára. Én nagyon el voltam keseredve, de az a piarista tanár, aki csak 8-asra kategorizált, azt mondom, kérdeztem, hát tanár úr, én úgy tudom, hogy levontál, hogy csak ki lenne ászonya. Mire Szilágyi tanár úr ezt jelentette, azért én már beírtam az anyakönyvekbe, úgyhogy maradtam a 10-essel. Hát érettségi megvolt, a reáltárgyakkal, tehát a matekkel volt mindig problémám, én humán szakos beállítottságú vagyok, de nem kellett, hála Istennek, se javítani, se ismételni, tehát elsőre mentek a vizsgák, és utána aztán kezdődött a teológia év, 2 év filozófia, 4 év teológia, és hát mindig vannak skrutíniumok, amikor rendeket kapunk. Hát a váradi származása volt akkor a rektor, a doktor Nemecsek József, és akkor azt mondja, mindig kellett, hozzámentünk skrutíniumra, és azt mondta, hogy maga még mindig itt van. Hát nem igazán értettem, és de mégis miért tetszik eltanácsolni? Azt mondta, hát tudja azt magát. Mondom, én lehet, hogy ostobább vagyok, mint a sok évi átlag, de nem tudom. Úgyhogy tessék nekem egyenesen megmondani, mi a gond, hát ha tudunk rajta változtatni. Hát igazából nem mondott semmi konkrétumot, csak úgy elodázta az egészet, de ez megismétlődött minden fél évben, ahányszor skrutíniumra kellett menni. Utána eljutottam a papszentelésig, bejött az évfolyamra, a szentelés után, odajött hozzám, és azt mondta, hogy István, ez nem igaz. Ez volt a hozzáállás a szentelésemhez, nem tudtam, hogy ez most elismerés vagy bírálat. Aztán én meg azt mondtam, rektor úr, ez már pedig igaz. és mindig úgy bennem volt, hogy egyszer megkérdezem, hogy miért. Aztán részt vett egy Szent László ünnepségen, ahol remegő lélekkel prédikáltam, engem jelöltek ki, és akkor még ugye az egyházügyi hivatal Bihar megyei osztályának a főinspektora is jelen volt, meg ki tudja még, kik, akik figyeltek arra, hogy mit mondunk. És ennek a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát a mi sorsunk nem függ már egymástól, tehát nincs érdekem ahhoz, hogy előnyöket szerezzek, ezért amit mondok, az igaz. De az a véleményem, hogy jelen pillanatban maga az a pap, akit ebben az egyházmegyében érdemes meghallgatni. Na, ezzel rehabilitálva voltam én is, meg ő is, úgyhogy több kérdést már nem tettem fel neki.
Hogyan emlékszel vissza, volt-e a teológián olyan személyiség, aki tényleg meghatározó volt a kispapi életedben?
Hát az első meghatározó személyiség az akkori püspök volt, Márton Áron. Ő tartott nekünk órákat is, de mivel kényszerlakhelyen volt, nem hagyhatta el a palotát, ezért mi jártunk át minden héten hozzá, ha jól emlékszem, hodegetikát tanított. Ha felidézem, most is előttem van átható tekintete, ahogy figyelt ránk, amikor visszakérdezte az anyagot, vagy amikor mi kérdeztünk, ugye akkoriban volt ugye 62-től arra felé, ami eljutott hozzánk információ a II. Vatikáni zsinatról, és hát mondjuk 65-től voltam teológus, és majd azután tanított minket. Kérdeztünk dolgokat, és ami legjobban megfogott az, hogy nem válaszolt akármit. Volt olyan, amikor azt mondta, hogy ezzel most én még nem vagyok tisztában, de utána fogok nézni, és akkor a következő alkalommal elmondom nektek. És ez számomra nagyon-nagyon megérintett, ez engem is olyan nagyra nőtt, az a fizikailag kicsi, de lélekben hatalmas ember, hogy nem misztifikálja a tudást, hanem elmondja azt, hogy kérem, ezt én hallottam róla, de nem olvastam át, érdemben nem tudok válaszolni, de vártok egy hétig akkor. Tehát az ő egyénisége, úgy leginkább azt szerettük volna, hogy olyanok legyünk, mint ő, olyan fegyelmezett, olyan kitartó, olyan erős lelkű. Tehát persze tudom, hogy ezt nem magától tudja az ember, hanem ez kegyelem, de azt a kegyelmet még el is kell fogadni, és közre is kell működni vele, hát ő ebben nagy volt. És tehát én azt hiszem, hogy majdnem mindegyikünk számára ő volt a papi ideál, a papi eszmény.
Kedves hallgatóink, a Pálos István atyával készült tanúságtétel interjú második részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják, itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak addig is, és akkor is velünk.